Sebő Ferenccel beszélgetek, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, szervusz!
Szervusz!
Annyi mindenről volt szó az utóbbi időben, ugye 50 éves a táncház mozgalom, nagyon sokat meséltél a gyűjtésekről, a Halmos Bélával közös munkátokról, de én most Sebő Ferencet, a sláger szerzőt kérdezném. Bizony, mert hogy hazajött nekem a gyerekem a nyári táborból, és dudorászott, és mondom, hogy na, édesfiam, ez micsoda? Azt nem tudom, a táborba ezt énekeltük esténként, és ugye don, lehetel meg, ha zengenek. És akkor eszembe jutott, hogy elkezdtem így számolgatni, hogy uramisten, én hány éves lehettem, amikor ezt először hallottam, beugrott az a barna a lemezborító, azokkal a pirosas keretekkel, a fotóval, és akkor számolgattam, meg persze rágugliztam, és igen, hát 5 éves voltam, ez 1975 volt.
Ajaj.
És sokféleképpen számon tartanak titeket, de ez azt gondolom, hogy a magyar kultúrtörténet egyik legfontosabb szerelmes dala. Mert az, a Rejtelmek. És hogy emlékszel-e, hogy mikor énekelted először egy lánynak úgy, ahogy azt énekelni szokták a mai napig lányoknak?
Hát a kollégiumban. Erre startoltunk mi a Bélával, hogy a csajokat valahogy ne közelítsük. Csak annyiból nem jött be a számításunk, hogy mi megcsináltuk a jó hangulatot mindig, és a legjobb csajokat mindig mások vitték el.
Ahogy ez lenni szokott.
Ahogy ez lenni szokott. Hát akkor kell rádöbbenni, hogy ez a zenélés, ez egy szolgáltatás, ez nem önmagáért van. De tényleg már a 60-as évek végén ez már a kollégium szobákban már működött, és azokban a nyári ásatási táborokban, ahol ott aztán több nemzetiségű ásatókkal ott együtt énekeltünk a tábortűznél.
De várjál, hogy jön ide a régészet, mert én úgy tudom, hogy te építesz.
Igen, az építészkaron lehetőség.
Ja, hogy valamit építek, az előtt régészkedek, ez ugye világos.
De nem ezért, hanem nekünk termelési gyakorlaton kellett részt venni nyáron, ahol lapátolni kellett. Tehát azt mondták, hogy egy építész az rajzol, de ugyanakkor jó, tudja, hogy milyen nehéz a lapát súlya. Tehát át kell gondolni, mert ez egy szervezési munka is, ugye az építés. És akkor a Hajnóci professzor, a zenetörténeti tanszék vezetője, az kibuliszta, hogy lehetett jelentkezni a termelési gyakorlat címén ilyen régészeti ásatásra is, mert ott is lapátolni kellett, tehát egyben nem volt különbség. És akkor mi a Fejri Tamás barátommal az akvinkumi ásatásra jelentkeztünk, ahol ez nemzetközi tábor volt, és a szomszéd népekből voltak ott építészhallgatók, és a tábortűznél mind vidáman énekelték a népdalaikat, és én meg a Rejtelmeket, meg a Hetediket énekeltem, mert nem tudtam népdalokat akkor még. És akkor ők kérdezték, hogy ezek népdalok, magyar népdalok? Mondok, hát nem egészen, nekik is hamisítással is. Akkor kezdtünk el érdeklődni gyakorlatilag, hogy hát úgy is van akkor. Hát...
De várjál, akkor a Rejtelmek meg a Hetedik az előbb volt?
Persze, sokkal.
Aha.
Persze. Minden fordítva volt, igen.
Szóval gyakorlatilag... Tehát akkor, bocsánat, akkor te egy ügyes gitáros srác voltál, igen. Aki, mint sokan mások ugye abban az időben,
volt,
aki megzenésítette ezt a József Attila verset.
Meg többet is.
Meg többet már is.
Igen, aha. Igen. Szóval ilyen az énekelt verssel kezdtem, gyakorlatilag teljesen légüres térben, mert amikor 68-ban jelentkeztem a Kimitudra, akkor azt mondták ott nekem ez a bizottság, aki szűrte az embereket. Hát sebőeftás, ilyen műfaj nincs. Ez nem magyar nóta, nem operett, nem sláger. Sajnos nem tudunk vele mit kezdeni, úgyhogy kiszórtak.
És valahogy a polbeatbe se fértél bele?
Hát az már, jobb hangulat volt, hát ez jobban előkészített. Dehogy nem, abban már szerintem párhuzamosan futottunk aztán. De minden esetre azért azt tudatosítani kell, hogy én, aki azt hittem, hogy most kitaláltam egy műfajt, hogy most József Attilát éneklünk dallammal, ugye, nagyon tévedtem, mert ez a műfaj, ez 800 éven keresztül divatban volt, mert a verseket sehogy máshogy nem tudták annak idején közölni, mint énekkel.
Hát ha 800, igen, de Homéroszt is belevehetjük, és akkor még
persze,
egy kicsit
igen, de ez a tuti, hogy...
az biztos.
Tehát ez egy ősi műfaj, az énekelt vers. Nem is tudták másképp ezt értelmezni, tehát az a készség, hogy verseket dallam nélkül elmondani, szövegeket, az nagyon-nagyon későn alakult ki. És arról nem is beszélve, hogy némán olvasni például vers szövegeket. Beszédszerűen elmondani, az nagyon-nagyon, nem, alig 100 vagy 150 éve terjed ez a divat. És az is nagyon érdekes, hogy arra bizonyítékok vannak, hogy általában nem tudtak az emberek némán olvasni. Csak hangosan. Bizalmas leveleknek a sarkán föl van írva mindig, hogy ezt egyedül olvast. Ki kellett küldeni a szobából mindenkit, és akkor fel lehetett olvasni. Szóval ez egy fejlődési folyamat, amíg eljutottunk oda, hogy már hangosan olvasunk, aztán némán olvasunk, aztán a dallam nélkül megy már dolog. És most eljutottunk arra magas fejlettségi fokra, hogy most már egyáltalán nem olvasunk.
Igen. Igen, igen, vagy világító betűket.
Na, szóval az énekelt vers, mint műfaj, az nem velem kezdődött, hanem csak én hoztam meg indivatba, de ez egy történeti műfaj, és aztán közben rájöttem, mikor már népzenével is kezdtem foglalkozni, hogy a népdal az ennek a folytatása. Tehát a parasztok még nem hagyták ezt a szokást abba. Igenis, ugyanúgy, ahogy Balassi korában a szövegekre dalamokat kerítettek, szótagszám szerint egyeztették, és sok szöveget tudtak, sok dallamot, és ez az ad notam költészet, az gyakorlatilag a parasztoknál még divatban volt.
Igen.
Mert egy dallamra lehetett annyi szöveget tenni, amennyi csak a szótagszámból belefér.
Igen, Balassi egy csomószor oda is írta.
Oda is írta, igen. De még Berzsény idejében is. És még Csokona idejében is, mert Csokonai meg már harcolt is érte, hogy hát ne felejtsük
el. Sőt, hát nem is tudom, talán te mesélted, hogy Aranyavel szibárdokat azt tulajdonképpen a gyertyafénykeringőre írta?
Igen, igen. Edvárd király, angol király, léptet fakulomá. De nem, ennek semmi, de a szózat is elejült.
Én nem mertem mondani.
A szó, ez egy akkora világsláger volt ez a gyertyafénykeringő, hogy nagyon sok költő elejült verset.
Ez egy amerikai népdal, mi ez?
Nem tudom. Aha. Utána kéne nézni.
Mindegy.
Vagy egy angol esetleg, nem tudom.
Rábízzuk a hallgatókra.
De ez világsláger volt, és nagyon-nagyon sok. Na most, egy dolgot azért érdemes ezt a tanulságot levonni, hogy ez a fajta régi zene, mert itt azért arról van szó, amit a parasztoknál még énekeltek, ami a 18. századra és annál korábbi időkre megy vissza, ez olyan értelemben régi zene, hogy a romantikát megelőző stílusokhoz kötődik. Tehát a romantikával kezdődik el az, hogy egy dalnak a dallama, az már ki kell fejezze a tartalmat. Tehát egy Schubert dalnál ott már nem balra megy a játék, és nem beszél, vagy a magyar nóták érzelgőség, és mitől olyan. Tehát ott már a dallam nem lehetett akármilyen, az már csak egy szöveghez kötődött. De itt ebben a régi zenében a dallamnak nincs ilyen szerepe.
Szóval ez trubadur költészet, mineszengerek,
ilyesmi? Ez csak hordozza a szöveget, aha, pont. Nem fejez ki semmit. És nincs dinamika benne, nincs forte, nincs piano, tehát tipikusan ez a régi barokk zene. Tehát azért érdekes, mert a barokk zenét elég jól ismerjük, mert írásbeli formákban megmaradt, de az utcanépe, hogy mit csinált, és mit énekeltek, és mire táncoltak, arról nem tanul semmit. Abban már csak ezek a népzenéi gyűjtések segítenek egy kicsit elképzelni, mert ezek még mindig azt csinálják, amit akkor csináltak.
Visszatérve a lemezre, erre az 1975-ös Sebő együttes lemezre, ugye itt akkor bejött a népzene, ez volt az A oldal, és akkor a B oldal maradt a versek.
Igen, igen.
Itt ugye van talán három Nagy László, két Széchy Margit, három József Attila? Hát valami ilyesmi.
Igen.
Valami ilyesmi. Elég érdekes válogatás, ugye, hát József Attila akkor már nem volt kortárs, olyan értelemben, hogy nem élt. Nagy László és Széchy Margit, igen. Ráadásul egy házaspárról van szó, Széchy Margit talán egy kicsit méltatlanul el is lett felejtve. Beleszólt valaki abba, hogy kit nem rakhattok föl?
Nem, akkor
ezt
már nem.
Ti választottál?
Igen, hát az nekünk repertoáron volt, és én ki is használtam ezt a lehetőséget, hogy velük kapcsolatba lehetett kerülni, nagyon jó barátságban voltunk, aztán összejártunk is, és hát mind a ketten írtak is nekem szövegeket, tehát nagyon élvezték ezt a dolgot, hogy a bizonyos verseket énekeltük, és akkor például a Nagy Lacival volt egy nagyon jó sztori, ezt, ha belefér a műsorodba, elmesélem.
Hogyne?
Hogy egyszer Timár hozott haza Tuniszból egy felvételt, ahol bolgár nők énekeltek valami fantasztikus.
Timár Sándor,
igen. Aha. Zenét, de olyan nagy lárma volt, mert a 10 000 arab unta az egészet, mert nem volt benne dob. És nem értettük a szöveget, olyan kásás volt az egész, de a zene csodálatos volt. Lüktető, ilyen aszimmetrikus ritmussal. És vittem Lacihoz, hogy mondom, te figyelj, ezt le kéne fordítani, ő tudott bolgárul, tehát ő perfekt bolgárul. És hát nem hallott, nem értette ő se. Dil Mano, Dil Bero, így kezdődött, de aztán nem értettük. És hát jöttem, mentem, és addig megsajnált azt. Na figyelj, Ferik, írok neked rá valamit. Hát, hogy tudjuk énekelni. És akkor írta a Sólyom ének című versét. Huszáj le ide, Sólyom. Én szerintem a század legszebb szerelmes verse. És akkor ezzel kezdtük énekelni, és hát azt képzeld el, egyszer eljutottunk Bulgáriába olyan nevű falu, vagy Polikraiste, ez volt a neve a falunak.
Évekkel később.
Igen, igen. Ahol nyomtuk a műsort, és eljátszottuk ezeket a számokat, és ott hatalmas derültség támadt, amikor mi ezt elkezdtük ott énekelni. És aztán jöttek, hogy tudják maguk, mi ennek az eredeti szövege? Na mondom, végre megtudjuk. Dil Mano, Dil Bero, Kazsémi Kaksa Szagyipri Pero, ez volt a szöveg. Hát ez arról szól, hogy kell a paprikát gondozni. De hát ezt a náci szak előtt énekelték. Úgyhogy azért volt nagy derültség, hogy egy teljesen más szöveggel megy. Úgyhogy nagyon élvezték. Hát ez egyébként ott mindenki tudott magyarul, azt elfelejtettem mondani, hogy mindenki tudott magyarul, mert innen jártak a kertészek Budapesten annak idején. Egy ilyen hagyományos foglalkozás.
A bolgárkertészek.
A bolgárkertészek, igen. Na, hát szóval ilyen kalandjaink voltak. A Széchi Margit is a filmzenéket, például a fotó éneket a Fotográfia című filmben, azokat a Széchi Margit írta erre az alkalomra. Én azokat zenésítettem meg. Meg aztán megcsináltuk az Eszem a gesztenyét című kis meséjét, azt ismered?
Nem.
Azt nagyon ajánlom a figyelmedbe. Eszem a gesztenyét, az a címe, és egy ilyen kis gyerekkönyv méretben jelent meg, egy ilyen verses mese, és azt én eladtam a rádióba a Siklós Olga nevezető rendezőnek, hogy ezt csináljuk meg úgy, hogy én bizonyos részeket megzenésítek belőle, ilyen dalszerűen betéteket teszek bele. És meg is csináltuk, és a Rutka Éva mondta föl a szöveget, és hát nagyon szépen megcsináltuk, és nagy boldogan mentem a Margithoz, hogy jó, meglepem majd. Na, mondom, Margit, kézzel fölvettük a gesztenyét. Igen! És ki mondja a verset? Hát mondom, Rutkai. Hát az nem jó, azt csak én tudom elmondani. Hú, mondom, Olga, diplomáciai problémák vannak. Azt mondta Margit, hogy ez csak őt. Nem baj, ezt fölvesszük bele is. És képzeld el, fölvettük a Margittal is, és most van két verzió, abban is betette a zenéket. És hát, ugye hát a Margit nem volt profi előadó, de viszont ő ismerte a saját versét rendesen. Úgyhogy mikor most elküldtem az unokáimnak a két verziót, hát ők a Széchi Margitot választották. De mondom, én sajnálom...
Hány évesek az unokáid?
Hát 6 és 9.
Hát akkor értenek hozzá.
Értenek hozzá, így van. Sajnos ebből nem lett kiadvány, pedig én úgy csináltam volna meg, hogy két CD, mind a kettő ott legyen a könyv mellett.
Hát, aki hallja, adja, hát. Mit lehet erre mondani? De Feride, hogyha jól tudom, azért nem hagytál fel ezzel te teljesen, hiszen a mai napig csináltok vers meg zenéseket.
Persze, persze. Most majd készül egy ilyen 50 éves jubileumi lemez, most a Grillus Danielnál van éppen a megmunkálásom. December elejére szánja ő is, mert akkor lesz egy nagy koncertünk is a Műpában.
Hányadikán?
Negyedikén.
December
4. Igen, igen.
Azért, hogy mondjunk ilyeneket hangosan, igen. És kell ezért a
és hát arra akarta adni, hogy a lemez meglegyen, és ez most két CD-ből áll, és hát szövegekből, amit olyanokat javasolt a Dani, hogy a költőktől kérjek szövegeket, hogy mit szólnak erről a műfajról, hogy ez kicsit a propagandát elősegítsük, és hát találtam nagyon jó szöveget. A Margitnak is van egy nagyon jó szövege. Nagy Laci is írt elég szépeket rólunk meg. Szóval össze van szedve egy ilyen csokorra való írás, ami a műfajról szól tulajdonképpen. És hát az egyik lemezen a korai felvételeink, a Bélával, amiket játszottunk, meg Ferenc Évával, meg Jobba Gabival, tehát az én pályafutásomnak a különféle lépcsőivel. És a népdalok, Sebestyén Márti ott tűnt fel, üde jó kis felvételei vannak, az mind nem jelent meg sehol eddig. És a másik lemezen pedig a mai zenekarral, Balassi, Berzsenyi, Csokonaitól rengeteg darabot, az se jelent meg sehol. Fölvettünk számokat, de aztán nem sikerült a lemez, és most itt alkalmam volt ezeket elsütni, úgyhogy a történelem is benne van, meg a műfa is.
Na, hál' Istennek. Tanár úr, még órákig hallgatnálak, de lejárt az időnk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket. Sebő Ferenccel beszélgettünk, akkor azért a magyar slágerirodalom, zeneirodalom egyik legnagyobb slágerszerzője. Köszönöm szépen,
hogy itt voltál. Ezt még nem hallottam senkitől, de jó. Ez van olyan komoly dicséret, mint az, hogy szokták kérdezni, hogy milyen díjakat kaptam, és hogy mire vagyok a legbüszkébb. És akkor el szoktam mesélni, hogy én arra vagyok a legbüszkébb, ami semmi nem tud. Amikor mélykerékre lementünk a Kovács Tibi bácsnak segítkezni ott a muzsikálásban, a lakodalomban, akkor kiderült, hogy az unokáinak van két kis kutyája, és azt elnevezték Halmosnak és Sebőnek. Hát én mondom, erre vagyok a legbüszkébb. Sebő, Halmos, feküdj!
Köszönöm szépen, ennél szebb végszó nem kell.